tanítottam fiatal felnőkort, a serdülőkort, amikor így elkezd kinyílni a világ, szembesülünk magunkkal, szembesülünk a környezetünkkel, és egy olyan korban élünk most, ami számomra egy rendkívül fura kor, tehát olyan, mintha elindult volna egy új prüdéria, tehát egyszerűen nem nagyon akarunk beszélni dolgokról, az iskolákból eltűnt a szexuális oktatás, örülünk, hogyha a környéken megjelenik egy iskolapszichológus, mert annyira kevés iskolapszichológus van. Ugye ezt a könyvet így olvasgatva, az feltételezi, hogy az iskolában van pszichológus, a munkahelyen van pszichológus, tehát hogy úgy csinál, mintha ezek ilyen normális állapotok lennének, és valójában szuper lenne, hogyha normális állapotok lennének, de amikről most beszéltünk, ahhoz szükség van arra, hogy legyen egy olyan fajta támogató közeg, és nem feltétlenül csak annak az embernek, aki a szexuális mássághoz tartozik, a szexuális kisebbséghez, hanem a környezetnek is, hiszen a családnak is szüksége van segítségre, a munkahelyen is szükség van segítségre arra, hogy kezeljem, hogy viszonyuljak ez a helyzethez. Na most ehhez nagyon jó lenne, hogyha lenne olyan segítő, aki ismeri ezt a közeget, ismeri azt, hogy milyen segítségre van szüksége ennek a környezetnek, és ez, mintha így Magyarországon most éppen nem lenne, de mi az, amihez hozzá tud nyúlni az ember, akár tagja ennek a szexuális kisebbségnek, akár pedig csak szeretne kommunikálni.
Egyrészt fontos, hogy elhangozzon az, hogy ugye alapvetően egy affirmatív szemléletben dolgozó szakember azért rendszer szemléletben gondolkodik, és igen, valóban, hogy egy kliensnek a nehézségét, problémáját, elakadását valahogy így rendszerben is próbálja elhelyezni, hogyha mondjuk ez egy iskolai intézmény, hogyha egy LMBTQ diák kirekesztéssel áll szemben, akkor nyilvánvalóan egyrészt egy iskolapszichológusnak feladta, hogy foglalkozzon magával a diákkal, másrészt a pedagógus karnak a szemléletével, tudásával, és a diáktársaknak a szemléletével, tudásával, hogy megfelelően úgy tudja reagálni a kirekesztést elszenvedő diákra, hogy az az adott esemény ne ismétlődhessen meg. Szóval hogy tényleg nagyon fontos az, hogy rendszerekben gondolkozunk, viszont itt bejön az, ami egyébként a kisebbségi stressznek az elméletében, modelljében is nagyon nagy jelentőséggel bír, az pedig a jogi környezet, hogy mi az, amire lehetőség van. Most jelenleg Magyarországon a jogi háttér úgy néz ki, hogy valahogy nagyon kevés lehetőség van arra, hogy megfelelő rendszer szintű beavatkozásokat tudjanak szakemberek megtervezni, kidolgozni, megvalósítani. Itt azért az is tendenciaként látszik, hogy egyébként a szakemberek is jóval kevesebbet tesznek meg, mint amire a jogi keret lehetőséget biztosítana. Mert hogy egyébként a társadalmi narratívák, politikai narratívák és a jogi környezet miatt a szakemberek is félnek attól, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha ők túllépik a hatáskörüket, túllépik ezeket a nagyon szűk kereteket, ezáltal egy ilyen öncenzúra is kialakul azzal a kapcsolatban, hogy mi az, amit megtesznek. Ez az öncenzúra pedig, hát azt tapasztaljuk, hogy olyan hatással is van szakemberekre, meg intézményekre, hogy a minimumot nem teszik meg egy-egy esetben, amikor tapasztalják azt, hogy egy LMBTQI diák valamilyen diszkriminációt, megbélyegzést szenved el folyamatosan az iskolába, és hogy ez érdemes hozzátenni, hogy ez nyilván nem a pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak a hibája, egyszerűen az, hogy ez a félelem, megtehetetlenség, amiben dolgoznak, amiben működnek, az, ami bekorlátozza a lehetőségeiket.
Egyrészt félelem, másrészt igen a jogi ismereteknek, vagy a jogi nyelvezet jól értésének a hiánya, mert néha tényleg csak az van, hogy félreértelmezik a mondatokat mondjuk egy törvényben, és akkor azt gondolják, hogy akkor ez vagy az tilos, és ezért például nagyon hasznosak az olyan kisokosok, amiket kiadtak, azt hiszem a Pride-nak van egy ilyen kiadványa, ami így értelmezi a gyerekvédelmi törvénynek vonatkozó, vagy a köznevelési törvény vonatkozó passzusát, hogy akkor ezt hogyan kell tényleg jól értelmezni, hogy mit tilt és mit tényleg valójában nem tilt a törvény. Egyébként én kissé paranoid módon azt gondolom, hogy azért van úgy fogalmazva, hogy inkább féljünk tőle, és ne értsük jól, vagy ne legyen jól érthető, mert akkor így az emberek, ha félnek, akkor azt is betartják, ami nincs benne leírva, vagy nincs benne tiltva. Úgyhogy érdemes utána nézni, ezek egyébként elérhetők, ezek az anyagok, online mindenkinek elérhető, és amit kérdeztél, hogy mi az, amihez hozzáférhet, azért igazából nagyon-nagyon sok anyaghoz hozzáférhetnek, akár a pedagógusok, akár az iskolapszichológusok. A szexuális edukáció nem tilos, és ez például szintén egy ilyen félreértés, mert hogy az van, hogy az iskola alkalmazottai azok végezhetnek szexuális felvilágosító foglalkozást, azt hiszem így van a törvényben, ami mondjuk vicces, mert ne nyissuk ki ezt a témát, de hogy a szexuális edukáció az nem egy szexuális felvilágosító foglalkozás, de ők így értelmezik. Szóval, hogy az iskola alkalmazottai igenis, hogy csinálhatnak ilyet, az iskola pszichológusok igenis, hogy csinálhatnak ilyet, egyébként a védőnők is továbbra is csinálhatnak, csak ugye meg vannak ijedve, hogy miről beszélhetnek és miről nem. Minden információ elérhető egyébként ehhez. Nagyon sok jó kiadvány született az elmúlt években, pont a háttértársaság támogatásával született a szexuális nevelés átfogó kézikönyve. Azt hiszem ez a címe egy ilyen nagyon kis, rövid és nagyon tömör és nagyon hatékony kis kötetnek, ami online elérhető, letölthető a pedagógusoknak, és van olyan könyv is, kiadvány is, ami kifejezetten a szexuális nemi sokszínűség és az ezzel kapcsolatos szexedukációs témákról szól. Úgyhogy az információ ott van, elérhető, igazából tényleg egy gombnyomásnyira, csak az attitűdöt, a nyitottságot kell nekünk egy picit talán megtámogatnunk, hogy merjék a pedagógusok.
Meg a bátorságot.
Igen, a bátorságot támogatnunk kell.
Ugye beszéltünk itt többször a coming outról, meg arról, hogy a környezet az, hogy diszkriminál, stigmatizál, és azt tudjuk, hogy az ilyen lelki nyomás az általában azért az általános egészség kárára is megy. Gyakorlatilag itt egy ilyen folyamat indul el, tehát hogy elindul egy ilyen többszörösen rosszul érzem magam a bőrömben történet, ami hát semmiféleképpen nem egészséges, se pszichikailag, se lelkileg. Hogy tud egyébként a környezet segíteni ebben, illetve a pszichológusok hogy tudnak ebben segíteni? Felkészült-e rá a pszichológus szakma? Mert nem biztos, hogy mindenki elkezdi azonnal keresni azokat a pszichológusokat, akik kiírják a honlapjukra, hogy milyen MBTQ-i kliensekkel foglalkozunk. Tehát mennyire felkészült a szakma, mennyire felkészült az oktatás arra, hogy ez a téma, ez egy külön téma, erre külön oda kell figyelni?
Ezt a témát Balázs az előbb érintette. A 2023-as kutatásunkban megpróbáltuk ezt feltérképezni. Természetesen nem egy reprezentatív kutatás volt. 10-15 ezer pszichológus van az országban. Nem is tudjuk pontosan egyébként, hogy mennyi konkrétan, mert nincs kamara, tehát nem tudjuk ezt követni. De nagyon-nagyon sokan vannak, és mondjuk pár százan töltötték ki ezt az online kérdőívet, mert nem voltak rá nyitottak, például ebből is látszik, hogy nem mindenki nyitott a témára. De akik kitöltötték, azok ugye ők maguk a témára valószínűleg nyitottabbak, és mégis azt írták le, hogy nagyon nem kaptak mondjuk az egyetemi képzés alatt vonatkozó információt, vagy csak a legfiatalabbak, és inkább mondjuk a bizonyos szakképzésekben, tehát ugye a normál graduális képzésben a pszichológusok nagyon keveset kapnak erről, és nagyon függ a képző helytől, mert ugye Magyarországon több egyetemen lehet pszichológiát tanulni, és vannak olyan egyetemek, ahol van erről szó, van olyan, ahol semmi, vagy pedig olyan értelemben van csak róla szó, ami ilyen patologizáló idejét múlt, nem az evidence-based, nem a tudományos bizonyítékokon alapuló adatokra támaszkodó is információt adnak át a hallgatóknak. Igen, az egyetemeken megszerezhető tudás az nem mindig megfelelő, vagy nincs. A szakképzésekben némelyikben van, tehát a posztgraduális képzésben van, a tanácsadó szakpszichológus képzésben van, a szexuálpszichológus képzésben van, de a klinikai szakképzésekben például nincs, vagy nem olyan szellemiségű, nem affirmatív szellemiségű, úgyhogy ezt a hiányt próbálja meg a pszichológiai társaság LMBTQ pszichológiai szekciója a posztgraduális képzéseivel megcélozni, hogy befoltozzuk ezeket az ismerethiányokat, és különböző témákban, tehát alapozó, affirmatív ismeretek, alapismeretek, klinikai, pszichológiai vonatkozású, és most legutóbb pedig kifejezetten transz, affirmatív, tehát transzneműek pszichológiai támogatására vonatkozó képzéseket dolgoztunk ki, és ezek a képzések folynak. Most éppen márciusban lesz alapozó képzés, áprilisban pedig transzaffirmatív képzésünk, tehát minden évben van. Úgyhogy mi megpróbáljuk ezt a hiányt picit így csökkenteni, de hát természetes, hogy oda azok jönnek, akik nyitottak, és amennyiben tudjuk ezeket a képzéseket ingyen adni, például a pályázati projekt keretében, akkor nagyon jó, mert akkor ez nem kerül senkinek semmibe, de egyébként meg aki nyitott és pénze van, az tud eljönni. Tehát az egyetemen a képzés keretében úgymond ingyen ezt a tudást sajnos nagyon kevesen kapják meg.
Igen, és ugyanis azt látom, hogy... Szóval hogy muszáj valahogy ezt a fajta tudást becsatornázni az egyetemi képzésekbe, mert hogy egyébként a hallgatóknak meg egyre inkább nagy szükséglete és igénye van arra, hogy felkészültek legyenek ebben a témában is. Ezt azért így egy ilyen gyakorlati tapasztalat mutatja, hogy amikor ilyen hallgatók által szervezett pszichológiai napokra megyünk például előadni, általában teltházas előadások vagy workshopok azok, amikre érkezünk. Szóval, hogy ez is valahogy így ilyen szemléletesen mutatja azt, hogy egyébként a hallgatók szeretnének tájékozódni, tisztában vannak azzal, hogy muszáj tájékozódniuk ahhoz, hogy ebben a témában ahhoz, hogyha tényleg hatékony segítséget szeretnének később nyújtani. És akkor valahogy az jelenik meg a gyakorlatban is, hogy valahogy ez a tudáshiány az, ami becsatornázódik a kliens és segítőnek a kapcsolatába, hogy ebből a tudáshiányból jönnek akár elcsúszások a segítő folyamatokban, amit nyilván a segítők, terapeuták nem szándékosan csinálnak, meg nem ártó szándékkal csinálnak, de hogy valahogy a tudáshiány miatt nincsen meg a megfelelő rálátás, érzékenység és a megfelelő készségek arra, hogy bizonyos helyzetekben, például a coming out során megfelelő szempontokat figyelembe véve tudják segíteni a kliensüket.
Ugye a coming out-ot említetted megint, de hogy közben meg itt a láthatatlanság fogalma is ugyanolyan problémaként jelenik meg a kötetben.
Hát ez Magyarországon most egy ilyen nagyon faramuci helyzet, hogy a közösség egyszerre akar látható lenni, és ez szerintem ahhoz, hogy az attitűd a társadalomban változzon, ahhoz minden kisebbségnek láthatóvá kell válnia. És ez teljesen mindegy, hogy most szexuális és nemi kisebbségekről van szó, vagy mondjuk az autizmussal élők láthatósága is. Szerintem ebben nagyon rosszak vagyunk mi magyarok, és akkor itt az előbb összenéztünk, mikor azt mondtad, hogy növekedett a társadalomban a szolidaritás, mert hogy igazából a magyar társadalom mindig is alacsony volt, és azt hiszem igazából csökkent az elmúlt évtizedekben ez a társadalmi szolidaritás. Ezt célozzák azért ezek a társadalmi kampányok, amik az adott csoportokból indulnak ki, mindig alulról szerveződően. Tehát ez is egy teljesen oké, ezzel nekünk nincsen bajunk, hogy ezt mi alulról szerveződően próbáljuk meg, csak ne nyomná el a kormányzat fölülről ezt az alulról szerveződést, akkor lenne ez egészséges, és akkor lenne ez jó, hogyha ugyanúgy kapna mondjuk Magyarországról is társadalmi, vagy pénzügyi támogatást a közösség, mint ahogyan mondjuk a bizonyos fogyatékkal élők, vagy akármilyen kulturális kisebbségi csoportok kaphatnak, vagy kaphatnának. A mi társadalmi érzékenységünket, ez a láthatóság, ez segíthetné, és minél láthatóbb egy csoport, ugye annál elfogadottabb tud lenni, kivéve akkor, hogyha ezt a láthatóságot adott esetben ilyen nagyon erősen, stigmatizálóan, pejoratívan és már-már kriminalizálóan kezeli a hatalomban lévő közeg. Mert most ez történik, hogy a hatalom megpróbálja összemosni, és ezzel a pedofil törvénnyel például egyértelműen egy kalap alá venni, ugyanabban a törvényben, vagy ugyanabban a cikkelyben megtiltani a szexuális és nemi kisebbségekről való beszélgetést a gyerekekkel, a fiatalokkal, mint amiben megpróbáljuk megvédeni őket a pedofil bűnnel követőktől. Tehát ez nagyon-nagyon felháborító, és egyértelműen azt célozza, hogy ez ne lehessen látható, mert ha látható, akkor pedig leginkább negatívan tűnik föl a csoport, a kisebbség. Nekem ez a véleményem, lehet, hogy ez csak személyes, nem tudom, hogy ez a ti tapasztalatotok-e, de én ezt látom sajnos, és ez nagyon-nagyon rossz. És ezért nem tud ilyen, vagy hát tud, csak nem mindenkinek a szemében pozitívan láthatóvá válni. Nagyon fontos lenne ez a pozitív láthatóság. Egyébként a közösség és a háttértársaság és más a szexuális és nemi kisebbségekkel foglalkozó ilyen közösségek ezt próbálják, ezek kampányok. Például a most folyó nem propaganda kampány is ilyen, amiben a pályázat keretében ugye megvalósulnak ezek a beszélgetések. Ez is ezt célozza, hogy pozitív értelemben láthatóvá váljon a közösség.
Ami nekem még így első körben eszembe jut, kicsit talán távoli asszociáció, az így a média reprezentáció. Arról így gyakran szoktunk kollégák között is beszélgetni, mondjuk a mi gyerekkorunkban így általában az LMBTQ karakterek azok mindig valami gonosz szerepet játszottak a mesékben is, vagy hogy most nem volt kimondva nyilván az, hogy ki az, aki nem tudom, meleg, vagy ki az, aki transz, de hogy valahogy így a nemi önkifejezésben azért így látszódott, ahogy a karaktert megalkották, hogy ez azért mára már nem így van, szerencsére, hogy a láthatóságot valahogy az is segíti, hogy a médiában akár a különböző streaming szolgáltatókon elérhető tartalmak kapcsán egyre több és több ilyen pozitív reprezentáció van. Nyilván ez nem valami olyan, ami lényegében nagyon nagy hatással lehet egyébként a társadalmi folyamatokra, társadalmi attitűdökre, de hogy mégis szerintem valami pozitív, ami tök nagy kapaszkodót nyújthat akár a jelenlegi LMBTQ fiatalságnak, fiataloknak. Ami másodjára eszembe jut még, az pedig az érdekérvényesítés, ami nagyon fontos a láthatóságnak a növelése érdekében. Egyrészt a különböző szervezeteknek az érdekérvényesítése, másrészt a különböző közösségeknek az érdekérvényesítése, és az is fontos, hogy egy adott ügyért ne csak az adott ügyben érintettek érvényesítsék az érdekeiket, hanem a többség is valahogy álljon ki, álljon mellé, álljon emellé az ügy mellé, és akár csak mindennapi beszélgetésekben, munkahelyi beszélgetésekben, folyosón lévő beszélgetésekben, vagy akár hogyha lehetősége van rá, akkor olyan önkormányzati terekbe is hozza be a témát, ami alapvetően kell ahhoz, hogy valahogy ezt a rendszert, a struktúrát lehessen formálni, változtatni, vagy a struktúrában lévő embereknek, a döntéshozóknak a szemléletét érzékenyíteni, formálni.
És akkor lehet, hogy tényleg a társadalom érzékenysége és szolidaritása is nőni fog egy kicsit, mert hogy másképp fogunk viszonyulni többek között a szexuális kisebbségekhez is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Dr. F. Lassú Zsuzsa, szexuálpszichológus, egyetemi docens, a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ plusz pszichológiai szekciójának elnöke, és Beda Balázs, aki ugyancsak pszichológus, és a Háttértársaság mentális egészség programjának a vezetője. És hogyha bárkiben bármilyen kérdés felmerült, vagy egyszerűen csak szeretnétek hozzászólni, akkor nagyon örülnénk neki. Nem tudom, hogy van-e valakinek.
A könyvvel kapcsolatosan ez egy Egyesült Államokbeli észak-amerikai tapasztalati anyagokra épülő könyv, és hogy mennyire lehet adaptálni, hogy van-e olyan rész, amire azt mondjátok, hogy hát azért Magyarország mégiscsak egy más társadalmi klíma, ez itt így nem működik, ez itt így kevésbé értelmezhető, hogy milyen mértékben tehető át, ültethető át magyar gyakorlatra?
Az alapvető irányelvek azok egy az egyben átvehetők, tehát természetesen ezeket megpróbálták ők is olyan módon nagyon-nagyon általánosan megfogalmazni, ami azért Amerika is nagyon nagy, és ilyen értelemben nem egységes, ugye nagyon-nagyon egyediek lesznek az állami szabályozások, tehát minden államban nagyon-nagyon más a szabályozás, de azért mégiscsak ez ilyen értelemben egységes. És nem csak az amerikai kutatásokra támaszkodnak, tehát hogy az a munkacsoport, ami összeállította ezt, az megpróbálta beleilleszteni a sokkal kevesebb, de mégiscsak nagyon fontos európai kutatásokat is, tehát az európai, főleg az észak-európai országokban azért nagyon-nagyon jó kis kutató csapatok működnek. Most például pár héttel ezelőtt volt egy ilyen házassági egyenlőség konferencia, egy nemzetközi házassági egyenlőség konferencia itt Budapesten, ahol ezeket a nagyon híres és régóta kutató kollégákat is vendégül látták a szervezők, és volt például itt longitudinális leszbikus anyaság kutatásnak a vezetője is elmondta az eredményeit, tehát vannak európai kutatások is, amiket felhasználtak. Természetesen magyar kutatások nem kerültek bele, de a stigma élménye például annyira általános, hogy ezt nem lehet azt mondani, hogy ez ilyen nagyon speciálisan amerikai. Az interszekcionalitás kérdésében ők például a példákat nagyon erőteljesen a saját kisebbségi csoportjaikból hozzák, tehát nekik mondjuk nincsenek roma LMBT személyeik ebben a mintában vagy az ajánlásban, de azért tudjuk, hogy nagyon hasonlóképpen működik az etnikai kisebbségi lét ott is, mint itt Magyarországon is. Szóval persze, adaptálni kell, és ilyen értelemben kritikusan kell olvasni ezeket a mondatokat, de tényleg törekedtek arra, hogy a sok-sok kutatásra épülve ők ilyen nagyon általános ajánlásokat fogalmazzanak meg. De nagyon fontos, mi is ezt hangsúlyoztuk a kötetbemutatóban is, hogy nagyon kellenének magyar kutatások, és ezért nagyon fontosak a háttértársaság által végzett kutatások is, finanszírozott kutatások is, mert nagyon-nagyon kell, hogy legyenek, ugyanazok sem reprezentatív, de mégiscsak nagyon-nagyon fontosak nekünk, hogy vannak adataink a hazai kisebbségről is. Nem elég, de azért van, nem mondhatjuk azt, hogy nincs.
Egyébként ezek így a 90-es években, tehát mondjuk a előítéletek, attitűdöket így a 90-es évek, tehát mondjuk a 70-es, 80-as évekből vannak ilyen, hogy a magyar társadalom a más szexuális orientáció.
Szerintem a Takács Judit kutatásai például elég régre mennek vissza. Igen, én úgy tudom, hogy az ő nevé jutott most hirtelen eszembe, aki már elég régóta vizsgálódik ebben a témában. De a 2000-es években lett ez sokkal inkább elérhető már, hogy finanszírozottak ezek a kutatások, és mondjuk külföldi támogatással, most már főleg csak külföldi támogatással finanszírozott, akkor még állami támogatással. 90-es évek jó volt ilyen szempontból.
És egyébként szerintem egyre több szakdolgozó megkeresést kapunk egyébként azzal kapcsolatban, hogy milyen szakirodalmat tudunk ajánlani, kérdővet tudunk-e megosztani közösségbe, szóval, hogy szerintem most növekszik fel Magyarországon is egy olyan ilyen tudományos generáció, akadémiai generáció, akik remélhetőleg az elkövetkezendő 10 évben aktívan elkezdenek dolgozni ezen a területen, és aktívan valahogy itt csoportosulnak is, hogy megfelelő kutatói csoportok jöjjenek létre.
Bárki letöltheti egyébként ezt a kötetet az internetről. Amikor én megnéztem az irodalmi jegyzéket, én hasra estem, mert szerintem, hogy 20 oldalas az irodalmi jegyzék ilyen apró betűkkel, tehát hogy elképesztő mi munka van ezek mögött az anyagok mellett, tehát őrült anyagot dolgoztak fel azok a pszichológusok, akik ezt írták, és hogy ugye mi mindig azt mondjuk, hogy Magyarországon milyen borzalmas a helyzet, és nem javul a helyzet semmi, és nagyjából úgy tűnik, hogy ez azért nem csak Magyarországra jellemző, tehát hogy az amerikaiak is azt mondják, hogy sajnos az utóbbi időben azért negatív irányba változott, hogy az iskolákban ott sem lehet normálisan beszélni az LMBTQI problémákról, tehát úgy tűnik, hogy az egész világban van egy ilyen hullámzása ennek a dolognak, és ez például nagyon érdekes volt számomra megtapasztalni azt, hogy amikor úgy nézünk például egy országra vagy egy kontinensre, mint hogyha előttünk járna és példa lenne, nagyon sok szempontból meg ugyanazokkal a problémákkal küszködik, ami inkább azt mutatta nekem, hogy ezek mennyire általános kérdések, és mindannyiunkban benne van, de hogy akkor is milyen gyökereznek bennünk ezek a stigmák, előítéletek, és hát nyilván a pszichológusokban is, mert hogy ha valaki beleolvas, akkor tényleg, ahogy mondta Zsuzsa, ezek az ilyen nagyon kőkemény, tehát a pszichológus felelőssége, meg amit kell csinálni. Tényleg az volt az érzésem, hogy egy kicsit van egy ilyen nagyon erős, hát ha nem is kioktató, de azért úgy jól megmondom neked, hogy most akkor holnaptól mit csinál, de lehet, hogyha mától kezdenéd jobban örülnék.
Igen, ezzel küzdöttek is szerintem a fordító kollégák, ugye Lányi Kata volt a projektvezetője ennek a fordításnak, és a fordítók, adaptálók, szerkesztők ezzel küzdöttek is, hogy most nekünk ez tényleg mennyire kell ilyen verdikt módon. És igen, a szöveghűség szempontjából, mivel ez angolul így volt fogalmazva, ezt nekünk is így kellett fogalmazni, és ezért lett egy ilyen előíró jellege, jól érzékelett, hogy picit ilyen ennyebenye, pirítsunk a pszichológusok órára. Abban az értelemben tényleg szükséges is, hogy azért elég sokan nem így csinálnak, de mondjuk ők nem fogják elolvasni valószínűleg, vagy bár nem tudom. Tehát, hogy legyünk optimisták, néhányaknak tényleg csak egy ilyen ismeretközlés szükséges, meg ez a szemnyitogatás is arra jó. Mi azért a képzéseinken nem ilyen előíró jelleggel használjuk ezt, ez tényleg ez a kötet sajátossága, hogy ez így sikerült. Ők így gondolták jónak, hogy ezt így kell fogalmazni. Mi azért a képzéseinken saját élményekből kiindulva nagyon puhán, nagyon megalapozottan próbáljuk meg így az attitűdöt nyitogatni, de hát az is megint csak mondom, hogy a képzésünkre se jönnek el azok természetesen, akik nagyon erőteljesen ellenállnak ennek a tudásnak, és nagyon konzervatívak ebben a tekintetben, vagy mondjuk ilyen patologizáló szemléletet vallanak. Hát ez van, ahogy mondani szokás, ahol már van, oda lehetne, csak ott már van. És ez itt ilyenkor eléggé gyakran megtörténik, hogy oda töltjük, ahol már van, de ez nem baj, hogyha oda töltünk még többet, és akkor ott azok az emberek, akik egyébként nyitottak, ők még nyitottabbá válnak, vagy még nagyobb tudással rendelkeznek. Balázs hangsúlyozta, hogy a fiatalokban ez igény, ez abszolút így van, és hogyha belegondolunk, hogy azért a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó fiatalok, azok mondjuk a továbbtanulási pályájukon miket szoktak választani, és mifelé irányulnak, és nagyon gyakran a társadalomtudományok, nagyon gyakran a pszichológia, meg művészetek, meg mindenféle ilyen nagyon befogadó közegek felé nyitnak, inkább nem mit tudom én, orvosok lesznek belőlük, mert sajnos az orvos társadalom nagyon kevéssé elfogadó ilyen szempontból. Úgyhogy igen, a pszichológus képzésekben így ilyen értelemben a társadalomtól fölülreprezentáltak, tehát nagyobb arányban vannak jelen a kisebbség tagjai, és nekik aztán pláne ilyen evidens, hogy erről tanuljunk, hogy ez kerüljön bele a képzésbe. képzésbe, úgyhogy az ő igényükre is, vagy erre az igényre is kell támaszkodni a képzések átdolgozóinak, kidolgozóinak, mert nem lehet, hogy egy jó nagy arányát a társadalomnak teljesen így kifelejtjük a témák közül, és nem veszük figyelembe az ő szükségleteiket. Mint ahogy mondtam, ez ugye más kisebbségeknél is így van, tehát például a neurodiverzitás, úgy általában ez egy most felbukkant és nagyon fontos terület. Pszichológusoknak nagyon sokat kell tanulni arról, hogy a kliensek, akik neurodiverzek, azok hogy működnek, és a pedagógusoknak is, hogy működnek a neurodiverz gyerekek, szóval, hogy nagyon le vagyunk ebben maradva, és nem csak a szexuális és nemi kisebbségek kapcsán nincs elegendő tudása a társadalomnak, hanem kb. Mindenkinek, aki ebbe a 4x4-es dobozba nem fér be, arról úgy nem is beszélünk, és azért nagyon sokan nem férnek be a 4x4-es dobozba.
Dr. Eflasu Zsuzsa, szexuálpszichológus, egyetemi docens, a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ+ pszichológiai szekciójának elnöke, és Beda Balázs, pszichológus, a Háttértársaság mentális egészségprogramjának vezetője beszélgettek az LMBTQ kliensekkel való foglalkozásról, illetve a pszichológiai munka sajátosságairól. Az Emberek vagyunk nem propaganda háttértársaság által támogatott projekt keretében. És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.